153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy rendkívül érdekes norvég-magyar-szlovák formációval fogok beszélgetni azok tagjaival. Köszöntöm nagy szeretettel a halasi származású Zseni Zsuzsát. Szia!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Illetve vendégeit, akivel egy trióban játszanak, a norvég származású Morten André Larsent. Hi!
Hi!
Glad to meet you in Kiskunhalas.
Nice to meet you too.
És hát nagy szeretettel köszöntjük a trió harmadik tagját, aki szlovák, és remélem jól fogom kiejteni a nevét, Vladimir Csigulinszka. Hello?
Hello.
Nagyon reméljük, hogy sokan meghallgatták ezt a norvég-magyar-szlovák triót, hiszen a Torma János Múzeumban május 17-én pénteken egy csodálatos koncertet adtak, és most egy kicsit több irányba fogunk kalandozni, mert egyrészt Zsuzsával nem is olyan régen egy másfél éve készítettünk riportot, aki rendkívül érdekes dolgokat mesélt Norvégiáról, de ugyannyira, hogy most hozott magával egy ekte norvég fiatalember Mortent, és ugye a főiskolai társakat, úgymond Vladimirát. Egy picit mesél Zsuzsa nekünk az együttesről, hogy hogyan is állt össze ez a trió.
Mortennel és Vladimirával mindannyian a Bergeni Krieg Zeneakadémián végeztünk, párhuzamos osztályban, különböző években, és én nagyon örülök, mert egy magyar zeneszerző kapcsán találkoztunk. Seiber Mátyásnak az egyik darabját szerettem volna borzasztóan elénekelni, és ehhez kellett egy gitáros, és kellett egy hegedűs. Ez egy borzasztó nehéz darab, tele van kihívásokkal, és aztán sokáig keresgettem, hogy ki is jöhet számításba, és ki is az, aki ezt meg tudja csinálni. Úgyhogy így kérdeztem meg Mortent és Vladimirát, hogy van-e kedvük. Aztán nagyon örültem, hogy igent mondtak, rengeteget dolgoztunk vele, és aztán ezt különböző koncerteken előadtuk, borzasztó nagy sikerrel, és aztán ezen felbuzdulva gondoltuk úgy később, hogy nem is olyan rossz dolog együtt muzsikálni, mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezt gyakrabban.
És akkor így alakult ki, hogy együttessé váltatok a trióvá.
Igen, aztán beszélgettünk arról, hogy jó, szeretünk együtt játszani, de hogy mit is tudnánk csinálni, mert hogy a legnagyobb kihívás, amivel mi küzdünk nap mint nap, és egyik legérdekesebb része a mi munkánknak, hogy erre a formációra klasszikus zene nem igen íródott. Egyelőre ez az egyetlen egy eredeti darab, amit játszunk, az összes többi, azt mind saját magunk írtuk át gitárra, illetve gitárra és hegedűre, valamint hármunkra.
Hát akkor ez minden szempontból nagyon különleges feladat, nem csak a nemzetiségi széles spektrum, hanem maga az, hogy a klasszikus zenét átalakítani. Ez kivégzi ezt a feladatot egyébként hármatok közül, mindhárman ugye magas zenei műveltséggel rendelkeztek.
Igen, ez egyrészt attól függ, hogy ki hozza a darabot, mert hogyha én hozok egy olyan darabot, amit én szeretnék elénekelni, akkor nyilván meg kell nézni, leginkább a Mortennek, hogy kivitelezhető-e ez gitáron, és aztán megnézzük, hogy együtt hárman mi az, amit hozzá tudunk rakni, mint hegedű. És aztán vannak olyan darabok, amit a Mortan vagy a Vladimir hoz, hogy ő ezt szeretné játszani, vagy esetleg már más felállásban játszotta, és akkor megnézzük, hogy mi az, amit ebből ki tudunk hozni így együtt. De azt gondolom, hogy a hangszerelésnek a legnagyobb részét az oroszlán munkáját a Mortan csinálja.
Tehát egy nagyon komoly munka lehet, ha jól értem, akkor van olyan darab, amelyre a dalt ti írjátok meg, hiszen ugye, ha például a zenész barátok hozzák a darabot, nincs hozzá ének.
Igen, például van olyan darab, amit nem hoztunk el a mostani koncertre, mert mondjuk még nincsen kész állapotba, de van olyan darab, ami eredetileg például zongorára és hegedűre íródott, kortárs darab, és akkor azt áthangszerelni gitárra és hegedűre, illetve ének szólamot kreálni hozzá, és ahhoz szöveget írni. Itt jövök be én szövegírással. Eddig voltak olyan darabok más projektekben, ahol már készültek a szövegeimre zeneművek, illetve dolgoztunk együtt zongoristával vagy másik zeneszerzővel. Most készültek el az elsők, munka alatt vannak, amik norvég szövegekre készültek.
Akkor már is válaszoltál, tehát norvég szövegekre írtok főként dalokat. dalokat, nem angolra.
Ebben a formációban igen, igyekszünk.
Hát akkor ez egy nagyon komoly munka, ugye azt nem is árultam el, de nagyon sokan tudják, hogy Zseni Zsuzsa ugye magánének szakon tanulsz, és Norvégiában hány éve is vagy kint, Zsuzsa?
Én most már 7. éve.
7. éve igen. vagy kint, és az énekről azt tudtuk, hogy így mondjam, de hogy írsz szövegeket, meg esetleg dallamot, ez nekem egy kicsit új.
Erre mondják, hogy ez évek és a rutin.
Annyit énekeltél már most már.
Most már eleget énekeltem, most hát csináljak valami mást is. Igazából az, hogy szövegtöredékek vagy versek, ez valahol ott meghúzódva, ez korábban is jelen volt az életemben, nem igazán használtam én ezt semmire, és aztán másik projekt kapcsán találkoztam egy szintén magyar zongorista hölgyel, őt Szabó Gabriellának hívják, és azért említem meg itt, mert hogy ő konkrétan írt a triónak darabokat, amit elő is adtunk a koncerten, és folyamatosan dolgozunk vele együtt, és aztán más projekt kapcsán ő az, aki olvasta a szövegeimet, és borzasztóan tetszett neki, és aztán dolgoztunk együtt, írtunk darabot, és nagyon-nagyon szerettük a közös munkát, és aztán ő buzdított arra, hogy jó, akkor csináljunk még ilyet, mert ez jó.
És akkor norvég, főként norvég szövegeket írsz?
Vele dolgoztunk együtt magyar szövegeken is, de mivel együtt ebben a felállásban a trióval még csak Norvégiában zenéltük, ezért ezt preferáltuk, hogy akkor norvég igen. szövegekkel dolgozzunk.
Értem. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. A trió nevét még nem is említettük, Björgvin. Meg fogom kérdezni, miért ezt a nevet választottátok. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, és folytatjuk a mai magazinunkat, melyben egy nagyon különleges norvég trióval, melynek szlovák, magyar és norvég tagja van. Zseni Zsuzsa meghívására érkeztek a vendégek, és a Torma János Múzeumban nemrégiben egy csodálatos koncertet adtak. Ígértük, hogy beszélgetni fogunk arról, hogy miért is Björgvin a neve a formációnak, a triótoknak, és hát most egy igazi norvég fiatalember fog válaszolni, mert ugye Zsuzsa említetted, hogy ő adta a nevet.
Ja, szóval Novitra Möttes, szöprődő
a
Finet Mountsum.
A triónak a neve, az gyakorlatilag Bergen városának a régi neve, Björgvin, ahol élünk, igen, és ahol mindannyian dolgozunk. Az az igazság, hogy amikor mi hárman találkoztunk, és nyilván szükségünk volt egy névre, akkor nagyon sokat beszélgettünk, hogy mi az, ami illene hozzánk, nyilván mindenki különböző nemzetiségű, mindenki máshonnan jön, és akkor először mindenféle zenei kifejezést próbálgattunk, hogy mi az, ami passzolna hozzánk, de nem nagyon jutottunk dűlőre. Egyikünk sem Bergenből való, de mégis mindenkinek van valami fajta kötődése. Az elsődleges az, hogy ott tanultunk, és ott élünk, és akkor ehhez kapcsolódóan kezdtünk el kutatgatni, hogy nyilván azért, hogy Bergen trió az egy kicsit unalmasan hangzik, mi az, ami érdekesebb lehet, mi az, ami izgalmasabb lehet. Morten találta, hogy Bergennek gyakorlatilag ez volt a korábbi neve, elkezdtük ízlelgetni, elkezdtük mondogatni, és azt gondoljuk, hogy egész jól hangzik, úgyhogy ennél megmaradtunk.
Björgvin. Valóban jól hangzik. It sounds very good. Picit mesélj, Morten. Ugye te igazi norvég vagy, sőt, Észak-Norvégiából származol. Milyen egy igazi norvég család? Hány testvéred van? Hogy lettél gitárművész? Szóval egy picit mesélj nekünk a norvég életről, a norvég családok életéről.
Akkor mifelően veldig liten plasta. Akkor bara 1000 inbegre totalt.
Morten egy olyan kisvárosból érkezik, Norvégiában, aminek mindösszesen 1000 lakosa van. Ez teljesen átlagos, ugye a geográfiai felépítése miatt az országnak, és innen több órát kell vezetni az embernek, míg eljut egy nagyobb városba. Úgyhogy ő így nőtt föl, és aztán amikor tovább tanulni Bergenbe érkezett, akkor nagyon furcsa volt neki, hogy abszolút mások a szociális elvárások, ugye jóval többen vannak. Ez nyilván valószínűleg olyan, csak kicsit más számokkal, mint amikor innen kiskolásról elköltözünk Budapestre, és rögtön van villamos, és rögtön van metró,
és sok-sok ember,
és 40 négyzetméteren lakunk, vagy éppen még ennél is kisebben a kertvárosi házak helyett.
A családról mesélj egy kicsit, Morten. Hány testvéred van? Hogy nőttél fel?
Yeah. So, mint Guttner familien.
Mortennek van három idősebb testvére, két nővére és egy bátyja. És az az igazság, hogy az idősebb fiú testvére, ő beteg, és amikor gyerekek voltak, akkor mindig sokan voltak házba, ugye, akik gondozták a testvérét. És nyilván ez egy részről jó, más részről azért picit stresszes, és hogy talán ezért van az, hogy ő sok időt töltött a szobájában elzárva a saját maga kis világ és gyakorolt, úgyhogy talán ez az oka annak, hogy elkezdett gitározni, hogy valamit találjon saját magának, amikor nem zavarják mások, és egy saját világot, elzárt világot tudjon építeni magának.
Mennyire sportosak, nyilván nagyon ritkán találkozunk norvég emberekkel, hogy milyen a norvégoknak az élete, mennyire jellemző a gyerekekre, például, hogy fizikai aktivitás, hogy sportot, az írek például nagyon-nagyon rendszeresen inkább két sportra járatják a gyerekeket. Mi a helyzet itt Norvégiában?
Szóval, hogy egy norvég családban nagyon is természetes, hogy aktív életet élnek, mármint sokat vannak kint a természetben, és hogy gyakorlatilag minden gyerek jár valamilyen sportra. Az ő apukája nagyon sportos volt, kézilabdázott és focizott, és a Morten is gyermekkorában 6 évig focizott. Azonban nem élte meg ezt akkora sikernek, és aztán amikor rátalált a gitárra, akkor az nagyon varázslatos volt, és akkor onnantól fogva elősen leredukálódott a sport része a dolognak, és a gyakorlásra koncentrált, úgyhogy ezt mondja, hogy igen, jó lenne egy kicsit többet, de hogy a PlayStation-en a focit, azt nagyon.
Ezt sokan ismerik, azt gondolom nálunk is. Mennyire jellemző, hogy zenélni tanítják a gyermekeiket a norvég szülők?
Ja, de
az az igazság, hogy azt azért tudnunk kell, hogy Norvégia nem volt mindig jóléti társadalom, és azért még például az a korosztály, aki a mi nagyszüleink, ők igencsak földművesek és egyszerű emberek voltak. Úgyhogy az ő gyermekeik, azaz a mi szüleink, ők még azért nem játszanak annyit hangszeren, nem annyira zeneértők, nem annyira széleskörű ismeretekkel rendelkeznek kulturálisan, de nagyon szeretnék, és azzal nagyon el vannak foglalva, hogy a gyermekeiknek minél több lehetőséget megadjanak, és ez jellemző arra, hogy minél többféle sportot kipróbáljanak, és minél többféle hangszert kipróbáljanak. Így gyakorlatilag az általános műveltség, ha így fogalmazom, akkor igen széles körű, viszont nagyon kevesen jutnak el odáig, hogy akkor valóban elmélyüljenek, és elérjenek bizonyos fokot egy-egy hangszer gyakorlásában.
Köszönjük Mortennek, hogy engedett bepillantani bennünket egy norvég család életébe. Itt most egy picit muzsikálunk, és hamarosan visszatérünk, folytatjuk a mai beszélgetést a Björgvin trióval egyenesen Norvégiából, Zseni Zsuzsa magánénekessel, illetve két barátjával, Mortennel és Vladimirával, akik gitáron, illetve hegedűn kísérték a Torma János múzeumi koncertjükön. Maradjanak velünk, most Vladimirával fogunk beszélgetni.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Vladimirát fogjuk most egy kicsit nagyító alá tenni és kérdezgetni, hiszen Szlovákiából sincs sok tapasztalatunk, azt gondolom. Egy picit mesélj, légy szíves, Vladimira, magadról, családodról, hogyan nőttél fel. Kezdjük a családoddal.
I come from a very small town in Slovakia and
Vladimira szintén egy kisvárosból érkezett Szlovákiából, és amikor gyerek volt, akkor a család az viszonylag sokat költözött városról városra, és aztán amikor 15 éves volt, akkor Bratislavába költöztek, és akkor ott végezte el a középiskolai tanulmányait, majd jelentkezett az egyetemre, a alapképzést, illetve a bacsereva képzést megcsinálni hegedű szakon, és itt tartott az ő későbbi norvégiai tanára, Ricardo Gorgonzola mesterképzést, illetve mesterkurzust, és Vladimirának nagyon tetszett, nagyon jó volt a kapcsolat kettejük között, és így határozta el, vagy így döntött úgy, hogy aztán meghallgatásra érkezik Bergenbe az egyetemre, ahova aztán fel is vették, és akkor itt végezte el a mesterfokú tanulmányait.
Most, ha jól tudom, veled beszélgettünk a riportra készülve, hogy posztgraduális képzésen van az egyetemi évek után. Ő hogyan találkozott egyébként a muzsikával? Tehát mennyire jellemző, hogy már kisgyerekkora óta, vagy hogy történt ez?
The common age for children to begin with the musical instrument.
Szlovákiában teljesen átlagos és normális dolog, hogy a gyerekek 6 éves koruk körül elkezdenek valamilyen hangszert tanulni. Azt gondolom, hogy ez egy kicsit talán hasonlít Magyarországhoz, hogy amikor elkezd az ember iskolába járni, akkor kezdjünk el zeneiskolába is járni, mert az olyan jó, próbáljuk ki, hogy esetleg működik a történet. És Vladimirának van 2 idősebb testvére, 2 fiú testvére, és ők is játszanak hangszeren. Mind a ketten zongoráztak, úgyhogy amikor Vladimir már 3 éves volt, akkor gyakorlatilag megszokott volt a házban, hogy mindig valaki gyakorol, és mindig klasszikus zene hallatszik, úgyhogy a szülei szerették volna, hogy ő is zongorán kezdjen el játszani, és aztán ez heves tiltakozásban végződött, úgyhogy így választotta magának a hegedűt, és akkor ő is 6 éves kora környékén kezdett el játszani.
De azért nyugtass meg Vladimirre, hogy legyőzted a tesókat. Tehát te még mindig hegedűsz, ők már vélhetőleg mi van velük?
So when they were 15, we had to choose.
Amikor mindannyian elkerültek középiskolába, akkor nyilván választaniuk kellett, hogy szeretnének normál középiskolába, illetve gimnáziumba járni, vagy pedig szeretnének zenei vonalon tovább tanulni, azaz konzervatóriumba kerülni. És aztán a fiú testvérek úgy döntöttek, hogy nekik már pedig elég a mindennapos több órás gyakorlásból, és a versenyre járásból, és a megfelelésből, úgyhogy ők a gimnáziumot választották. Mind a kettőjüknek most már más-más foglalkozása van, de a hobbi szinten megmaradt a zongora, illetve az egyik fiú testvére zenét komponál, zenét, inkább filmzenét, illetve különböző soundtrack, amikkel foglalkozik. A másik fiú testvére pedig nagyon érdekes, tőle hallgattunk mi így amikor beszélgettünk zenéket. Ő az elektronikus zenével dolgozik, és nagyon érdekes zenét, elektronikus zenét komponál. Úgyhogy minden új életében valamilyen formában jelen van a zene.
Nem véletlenül kérdeztem ezt a dolgot, egyre inkább azt gondolom, hogy egy picit irigy vagyok jó értelemben azokra, akik tanultak muzsikát, és ha nem is profi szinten űzik, de a napjaiknak a része, akár pihenésként, relaxálásként, vagy kreatív alkotó tevékenységként egészen más, mint amit mondjuk a hétköznapi foglalkozásban űznek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, a hallgatók maradjanak velünk, és most visszatérünk Zsuzsára, hiszen azért mégiscsak a város szülötte, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi történt veled az elmúlt másfél évben. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Björkvén Tió trakjaival, egész konkrétan Zseni Zsuzsával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést a Björkvén Trió tagjaival, Zseni Zsuzsával, Mortennel és Vladimirával. Morten ugye Norvégiából, Vladimir a Szlovákiából származik, de mindannyian ugye Norvégiában zenei konzervatóriumban tanulnak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon Vladimir, aki ugye Szlovákiából érkezett Norvégiába, hogyan szokta meg a esőkabát, esőnadrág, és hogy nagyon-nagyon más az időjárás.
First, when I came to Bergen, I expected...
Amikor Vladimir a Bergenbe érkezett, akkor azok a fajta elvárásai voltak Norvégiában szemben, hogy nagyon hideg, és hogy hóval találkozik mindenütt. Ehhez képest Bergenben nagyon kevés hóval, de annál több esővel és széllel találkozott, úgyhogy nagyon gyorsan rá kellett jönni, hogy esőkabát, esőnadrág és gumicsizma az abszolút elengedhetetlen, és aztán legalább 5 esernyőt elhasznált, mire eljutott odáig, hogy találjon egy olyat, ami ki is tart húzamosabb ideig. Úgyhogy aztán ez ember kénytelen kelletlen megszokja. Hozzátartozik ahhoz, hogy nyilván ősztől kezdve, ahogy egyre hamarabb sötétedik, és folyamatosan esik az eső, úgy ezért az ember tud egy kicsit melankolikus hangulatba kerülni, de aztán amikor kitavaszodik, és hosszabbodnak a nappalok, és van egy-egy olyan nap, vagy akár hét is, amikor süt a nap, és jó idő van, akkor aztán nagyon-nagyon klassz.
Eszembe szokott jutni, amit veled beszéltünk, hogy sokkal jobban művelik a chillt. Tehát, hogy olyanná kell tenni az életünket. És amikor gyertyát szoktam gyűjteni, mindig eszembe jut egy kicsit, hogy most olyat csinálok, hogy a rossz hangulatot elűzzem. Lehet, hogy Vladimir ennek is segít a hegedülésbe. Többet hegedül, hogy elűzze a rossz hangulatot. Zsuzsi, mesélj nekünk az elmúlt 2 évedről. Mi történt veled?
Hú, hát legutóbb, amikor találkoztunk, akkor pont a záróvizsgáim előtt álltam, és aztán ezen sikeresen túltettem magam, úgyhogy aztán megkaptam a diplomámat, és mivel gyakorlatilag munkában, folyamatban voltunk tanárokkal, professzorasszonnyal, így azt találtuk a legjobbnak, hogy még egy évet ott maradok az egyetemen, úgynevezett posztgraduális tanulmányokra, kamarzenei tanulmányokra, és ennek kapcsán saját projekteket csináltam. Ez alatt a két év alatt voltam tavaly Németországban opera szerepet énekelni. Ott Mercedes-t énekeltem Münchenben Carmen előadásokban. Ez is része volt a dolognak, és aztán részt vettem egy olyan projektben, ahol egy frissen íródott norvég daljáték, nem egészen opera, ahol fiatal zenészek alakították a zenét és alakították a szöveget. Ez egyfajta kísérleti előadás volt. Saját koncerteket hoztunk létre. Talán az egyik dolog, amire a legbüszkébb vagyok, ezzel Magyarországon is jártunk már, itt Kiskunhalason még nem, de Norvégiában is több városban. Azt tavaly a költészet naplára valósult meg. Az a cím, hogy Mindennapi csodák, norvégul pedig Hverdagsmirakel, és ez gyakorlatilag egy összművészeti projekt, ahol zenészek és képzőművészek dolgoznak együtt, és olyan dalok kerülnek előadásra, amiknek a szövegei versek. Itt már beszélünk saját szövegekről, illetve József Attila, Juhász Gyula, Vörös Sándor verseire készült, írodott saját zenéről is, és természetesen Zorándi vagy Reinic által írodott dalokról, és a képzőművészeti részén pedig én nagyon boldog vagyok, hogy a testvérem is részt vesz benne, és az ő fotói is kiállításra kerülnek, Zseni Zsigmondról van szó, illetve egyéb képzőművész ismerősök, akik festenek, vagy egyéb vegyes technikával dolgoznak, de ez mind-mind a magyar irodalom köré szerveződik. És akkor ezt hoztuk össze olyan művészekkel, akiknek egy része Norvégiában él, másik része Magyarországon él, úgyhogy több ezer kilométer választ el minket egymástól, és aztán először ott Bergenben tartottunk egy koncertet, és óriási nagy sikere volt a dolognak, saját magunk is meglepődtünk, mert nagyon-nagyon eleje van annak, amikor külföldön magyaroknak mondják azt, hogy nem tudom, hogy másnak-e tájék mit jelent, vagy éppen elénekeljük a Bobby Poda Bobita táncol egész más feldolgozásban, és tényleg voltak nagyon megható, vagy nagyon komikus pillanata is a dolognak.
Ha jól érzem, akkor voltak magyar hallgatók is Norvégiában.
Igazából ez csak ja, gyakorlatilag több mint 100 fő magyar egy helyen összegyűlt ott Bergenben, és borzasztó hálás volt mindenki. Mi is nagyon hálásak voltunk, mert nagyon sokat kaptunk, és aztán innen Magyarországon jött művész kollega, a testvérem, és aztán ott Norvégiában kint élő magyar művészek, és aztán ezt az egész magot megfogtuk együtt, tavaly ősszel elhoztuk Budapestre és Pécsre is, és aztán idén februárban pedig az oszlói nagykövetségen tartottunk koncertet, illetve kiállítást, és aztán valószínűleg ősszel tovább megyünk Koppenhágába, szintén az ottani nagykövetségre, és aztán...
A magyar nagykövetségre.
Igen, a nagykövetségekre valószínű visszük tovább jövőre külföldön élő magyar közösségekhez. Ehhez hozzátartozik azért, hogy ez egy élő változó dolog, tehát hogy folyamatosan kerülnek új festmények kiállításra, új versek bele a programba, új dalok, és mindig igazítjuk ahhoz, hogy...
Gondolom, hova viszitek.
Így van.
A cél, közönség, nem mindegy.
Úgyhogy erre azért egy kicsit büszke vagyok.
Hát én azt gondolom, hogy ez fantasztikus dolog, misszió javából, és hát ezt más nem tudta volna létrehozni, mint az, aki ott él 7 éve, és nyilván azért egy picikét, ezek nagyon mély dolgok a magyar szövegek, József Attila, Vörös Sándor, és hogy nagyon vevők, idézőjelben, lélekben a kint élő magyarok.
Az az igazság, hogy amikor középiskolába jár az ember, és tanul róla, és megtanulja a verseket, akkor tudatosul benne nyilván, hogy ez az örökségünk része, és az általános műveltséghez hozzátartozik, de azért nem jelent olyan borzasztó sokat annak, aki nem ezzel tanul tovább, vagy nem ezt választja élete hivatásának, de bármilyen közhelyesen is hangzik, amikor elkerül Magyarországról az ember, és máshol kell más nyelven helytállnia, és másként kell gondolkodnia, akkor azt gondolom, hogy mindenki elkezd egy kicsit az identitásához jobban ragaszkodni, egy idő után a gyökereit egy picit jobban kutatni, és valahol szerintem minden ilyen eljutunk addig a pontig, hogy ez egy más magasságba, vagy más helyre emeli az életébe a jelentőségét annak, hogy tud magyar irodalmat olvasni, könyveket cserélünk, vagy attól függetlenül minden rajta van az interneten, és elkezd megint az ember magyar nyelven zenét hallgatni, vagy verseket olvasni.
Hát akkor tulajdonképpen ennek a nagyon-nagyon mély és fontos érzésnek adsz te hangot és zenét.
Így van.
Nagyon köszönjük, Zsuzsa, a koncertet, és nagyon köszönjük a munkátokat, és nagyon örülünk, hogy betekinthettünk Norvégiába, Szlovákiába, és hát egy kicsit a te életedbe. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Mi is nagyon köszönjük.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
A Björgvin trió tagjaival beszélgettünk, Zseni Zsuzsával, magánénekessel, városunk szülöttével, aki 7 éve él Norvégiában, és barátaival, Mortennel és Vladimirával. Maradjanak velünk itt a Halas Rádióban, ha lemaradtak a beszélgetés előző részeiről, feltétlen hallgassák az ismétléseket. Köszönjük, hogy velünk tartottak.